Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el egy imádságra. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ennek a hétnek a végén megállhatunk a te szent színed előtt. Köszönjük neked a te oltalmazó szeretetedet, a te kegyelmedet, amely minden nap megújul a mi életünkben. Bocsáss meg, hogy sokszor észre sem vesszük, hogy már az is kegyelem, hogy van levegő a tüdőnkben, hogy tudunk hozzád szólni, hogy tudunk járni, kelni az utunkon, hogy van mivel táplálkoznunk, hogy van fedél a fejünk felett, hogy van miben ruházkodnunk. És olyan jó mennyei atyánk, hogy te nem csak a testi szükségeinket töltöd be, hanem a mi örökké való részünknek, a lelkünknek a szükségleteire is gondot viselsz. Köszönjük neked azt, hogy most is van üzeneted a mi számunkra. Te látod, hogy mivel van tele most a szívünk, a fejünk, milyen lélekkel jöttünk ide, milyen utakon jöttünk ide, mit hagytunk magunk mögött, add, hogy erre az időre, amíg itt vagyunk a te házadban, valóban tudjuk magunk mögött hagyni minden gondunkat, bajunkat, te csendesíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rá tudjunk figyelni. Te légy itt a középpontban, mennyei atyánk, és a te szent lelked világosságával gyújts fényt a mi életünkben, a mi szívünkben, hogy lássuk, mi a következő lépés, hogy beléd tudjunk kapaszkodni teljes erőnkkel, teljes hitünkkel, és így tudjunk a beléd vetett reménységgel tovább menni életünk útján. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 8. részéből, a 8. rész 38. és 39. verseiből, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára mindnyájan hallottunk már olyan esetekről, amikor valaki egy betegség vagy éppen egy műtét miatt kómába kerül. Ilyenkor a beteg élete a lélegeztető géptől függ, ahhoz van kötve a léte. Ha ez az összeköttetés megszakad, akkor a beteg meghal. Az ember élete múlik azon, hogy ez a kapcsolat megszakad-e vagy sem. Azt látjuk, kedves testvérem, a Szentírásból lépten nyomon, hogy az embernek nem csak a földi, hanem az örök élete is egy kapcsolattól függ. Egy kapcsolattól, mégpedig az élettel, az örök élet forrásával, a Jézus Krisztussal való közösségtől. Ettől függ nem csak a földi boldogságunk, hanem a mennyei boldogságunk, az örök életünk is. Hiszen Jézus maga az élet forrása. Azt mondja magáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, soha meg nem hal, és aki hisz én bennem, ha meghal is él az. Hogyha valaki élni akar, nem csak itt a földön, azt a néhány évtizedet, amit Isten kiszabott földi életül, hanem örök életet is akar élni, ami nem csak egy meghosszabbított lét, hanem egy magasabb szintű életforma, létforma, örök dicsőségben és boldogságban a mennyben. Ha valaki erre vágyik, akkor annak Jézushoz kell kötnie az életét. Jézussal kell kapcsolatban lennie, nem szakadhat el egy pillanatra sem tőle. Azt mondja az Úr Jézus az egyik példázatában, amikor a tanítványokról és az ő kapcsolatáról beszél, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. A szőlővesszőnek nincs önmagában élete. Azt mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nem gondolhatja egyszer azt a szőlővessző, hogy meguntam én már az itt létet a szőlőtőkén, leugrok róla, aztán élem a magam életét. mert néhány óra vagy néhány nap kiszárad és elpusztul, mert elvágta magát az élet forrásától. Talán észre sem vesszük, de annyira Jézustól függ a földi boldogságunk és az örök életünk, mint amennyire az elején említett betegnek az élete a lélegeztető géptől függ, vagy amennyire a magzat élete függ az édesanyja hasában, a köldök zsinórtól, attól, hogy ez az összeköttetés biztosítva legyen. Csak hogy bukott természetünkből fakad, hogy már az édenkert óta próbálunk függetlenedni a teremtőnktől. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha logikusan próbáljuk abszolút hit nélkül megközelíteni, pusztán emberi száraz logikával, akkor is értelmetlen, hogyha valaki élni akar, akkor az éppen az élet forrásától vágja el magát. De mégis ezt teszi az ember, hiszen már az édenkertben azt mondta Istennek, még ha így kimondva nem is hangzott el, de a cselekedete ezt bizonyította, megy ez nekem nélküled is. Tudok én boldogulni nélküled is, megy ez egyedül, csak jobban tudom én, hogy mi a jó nekem. És kedves testvéreim, nézzünk önmagunkban, nézzünk körül a világban, vajon nem ezek a mondatok hangzanak el újra és újra, talán kimondatlanul, de a szavak nélküli igazságok, a tettek újra és újra ezt igazolják. Megy ez nekünk Isten nélkül is. Ilyenkor valóban elszakad az ember teremtőjétől, mint ahogy ezt láttuk az édenkerti történetben is, bármennyire is logikátlan, hogy aki élni akar, az az élet forrásától szakad el. Azonban azt is kell látnunk, hogy a frissen megszerzett függetlenséggel, idézőjelben a függetlenséget, az ember újabb és újabb dolgok, drogok, tárgyak, időtöltés vagy emberek függésébe kerül. Ezért fogalmazta meg egy amerikai lelkipásztor Bob Gass ezt a nagyon fontos figyelmeztetést: amíg Krisztuson kívül bárki vagy bármi mástól függsz, addig nem vagy valóban szabad. És azt gondolom, hogy ma, amikor a csapból is a függetlenség, meg a szabadság, meg a mert megérdemlem, meg a valósítsd meg önmagad, mert neked ez jár, folyik, akkor egy kicsit elgondolkodtató, hogy a nagy szabadságra és a nagy függetlenségre törekvő ember addig nem lehet valóban szabad, amíg Krisztuson kívül bárki vagy bármi mástól függ. Miközben az ember megpróbált elszakadni teremtőjétől, közvetve vagy közvetlenül a sátán függésébe került. Ezt kell látnunk, hogy ez történt az ember nagy függetlenedési törekvésével. Alapvetően ugye mindnyáján ebbe az Istentől elszakadt állapotba, a bűnbe születünk bele. Ez az, amit a teológia úgy fogalmaz meg, hogy eredendő bűn. Mindenki alapvetően ebbe az állapotba születik bele. Különbség van a bűn állapota és a bűnök között. A bűnök azok már csak a tünetei annak, hogy milyen állapotban vagyunk. Az, hogy valaki hazudik, az, hogy valaki lop, az, hogy valaki csal valamit, vagy valamiben, az, hogy valaki paráználkodik, az, hogy valaki gyilkol, ez mind-mind csak a következménye annak, hogy a bűnbe születik bele minden egyes ember. A bűn állapotába, ez az Istentől való elszakadottság állapota. Olyan ez, mint egy mocsár. Minél jobban érvényre akarjuk juttatni vélt szabadságunkat, minél jobban kalimpálunk ebben a mocsárban, annál mélyebbre süllyedünk benne. Mindnyáján ismerjük, vagy sokan hallottuk talán Münchhausen báró meséit, és az egyik meséje éppen erről szólt, vagy inkább mondjuk azt, hogy története, amit ő valóságként állított be, persze hazugság volt, hogy az egyik csatából hazafelé menet a lovával megpróbált átugratni egy mocsár fölött, és aztán nem sikerült az ugrás, és a lovával együtt bele merült a mocsárba, de egy pillanatra sem ijedt meg, mert hajánál fogva kihúzta magát is, meg a lovát is a mocsárból. Tudjuk, hogy ez elképzelhetetlen, és ilyen a hétköznapokban nincsen. Azt látjuk, hogy az ember lelkileg próbál ebből a bűn mocsárból valamilyen módon kiszabadulni a saját erejéből. Ilyen pótszereket, ilyen önmegváltásokat kínálnak a keleti vallások, filozófiák, jóga, meditáció, stb. Azonban a gyakorlati tapasztalatból is tudjuk, hogy a mocsárban lévő nem tudja magát sem hajánál, sem más testrészénél fogva kihúzni. Azt is tudjuk a gyakorlati tapasztalatból, hogy aki mellette ugyanúgy benne van a mocsárban, az sem tudja őt kihúzni. A szabadításnak a mocsáron kívülről kell érkeznie. Ezért küldte, kedves testvéreim, a mi mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztust. Ő a bűn mocsarán kívülről, az Isten dicsőségéből érkezett. Benne nem volt bűn, ő tiszta és szent szabadítóként jött erre a világra. Azért jött a bűn világába, hogy bennünket kiszabadítson a bűnnek a fogságából, a halálnak és a sátánnak a fogságából, és megváltson magának bennünket. Tudjuk, hogy a mocsárból is csak úgy lehet kijönni, hogyha valaki magára köt egy kötelet, oda erősíti egy fához vagy egy sziklához, és úgy megy be kiszabadítani azt, aki benne van a mocsárban. Így jött el közénk is a mi világunkba, az övéihez az Úr Jézus. És ez a szabadító cselekedet, amikor az ember megtapasztalja a bűneinek a bocsánatát, az, hogy Jézus Krisztus valóban minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól, ez az, amit a Biblia úgy ír le, hogy újjászületés, megtérés. Amikor az ember segítségül hívja Jézus Krisztust, tőle kér a bűneire bocsánatot, már nem kalimpál, nem kapálózik, nem akar a saját erejével vagy bölcsességével megszabadulni, vagy megoldást találni az élete problémáira, hanem engedi, hogy az ő Ura, Jézus Krisztus kihúzza őt a bűnnek a mocsarából, és átadja az élete felett az uralmat, a királyságot Jézus Krisztusnak. Ez az a momentum, amivel új élet kezdődik az emberben, ez az újjászületés, amikor megvallom a bűneimet, és nem csak megvallom, hanem el is hagyom azokat, és átadom az uralmat Jézus Krisztusnak. Ekkor kősziklára állítja a lábunkat Jézus. Ő maga a kőszikla. Kihúz a bűn ingoványából, és megengedi, hogy szilárd talaj legyen a lábunk alatt. És hogyha ráépítünk, ráépítjük az életünket, belévetjük a bizalmunkat, akkor akár mi is jöhet az életünkben, szilárd lehet az életünk épülete. Erről mondja az Úr Jézus a jól ismert példázatot. Bolond az az ember, aki hallgatja az ő beszédét, de nem cselekszi meg, mert az olyan, mint aki homokra építette a házát, és amikor jött a vihar, jött az árvíz, mivel nem volt alapja, elmosta. De bölcs az az ember, aki hallgatja az Isten beszédét, és meg is cselekszi, mert az hasonlít arra, aki kősziklára épít, és amikor jönnek az életnek a viharai, amikor jönnek az életnek az áradásai, akkor beleütköznek a házba, de nem pusztul el a ház, mert az alapja szilárd, kősziklára épült. Így fogalmazza ezt meg a Zsoltáros a 18. Zsoltárban. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Azt látjuk, hogy ezzel az újjászületéssel, ezzel a megtéréssel, Jézus Krisztusnak ezzel a szabadító tettével egy egészen új helyzetbe kerül az ember élete. Új lesz a státuszunk. Isten ellenségeiből, az Isten ellen harcolókból, az Istentől függetlenedni akarókból Isten gyermekeivé leszünk. Azt kell látnunk azonban, kedves testvéreim, hogy ebbe a helyzetbe a sátán nem nyugszik bele. Nem nyugszik bele abba, hogy az ő uralma alatt lévő kedvenc kis játékszereit valaki elveszi tőle. Mert hiszen ezt teszi Jézus. A sátán a halál bűvköréből újra az élet urának kezébe teszi az életünket. Olyan ez, kedves testvéreim, amikor visszatérünk Jézushoz, mint amikor a víz vezeték, vagy a cső, a slag rácsatlakozik a csapra, a forrásra, és újra az éltető víz átárad rajta. Krisztusban hívén és neki engedelmeskedve létrejön Isten és ember között az elválaszthatatlan kötelék. De kedves testvéreim, jó azt tudnunk, hogy ez nem azért elválaszthatatlan, mert megtérésünk után mi már tökéletesek lennénk. Azt kell látnunk, hogy az elszakadás akadálya maga Isten. Ő az, aki megóv bennünket attól, hogy bárki vagy bármi elszakítson tőle. William MacDonald, a híres angol száz kommentáríró, írt egy könyvet éppen ennek az igének az alapján, amelynek az a címe, hogy Mindörökre Krisztusban. Hogy az angol címét, ha pontosan le akarnánk fordítani, az úgy hangzana, hogy aki egyszer Krisztusban van, az mindörökre Krisztusban marad. Aki egyszer Jézus Krisztus kezébe tette az életét, onnan senki és semmi ki nem ragadhatja azt az embert. Azt kell látnunk, hogy új alapra kerül a hívő ember élete, új státuszunk lesz, ennek megmaradására Isten a garancia, és az ő hatalma elég erős, hogy megtartson ebben a szövetségben. Mi kinyújtjuk felé a mi kezünket, és ő megragad bennünket, ahogy annak idején Jézus is megragadta a habokban már elmerülő Péter karját. Egy versben így fogalmazta ezt meg valaki: ne az vigasztaljon sose, hogy fogom a kezed, csak egynek örüljek félve, te szorítod kezem. Üdvösségünk biztosíték a kedves testvéreim, tehát maga Isten. Ez a keresztény ember reménységének az alapja. Ezért nem kell rettegnünk egy-egy bukás után, hogy vajon nem most veszítettem-e el az üdvösségemet. Olyan szörnyű látni, amikor magukat hívő embernek gondoló emberek rettegnek az üdvösségük elvesztése miatt. Mert azt gondolják, hogy az ő pillanatnyi állapotuktól, vagy éppen cselekedeteiktől függ az, hogy Isten üdvözíti őket, vagy sem. És éppen ez alapján, az ige alapján, amit textusként felolvastam, vagy még sok-sok igét lehetne felsorolni itt, fogalmazták meg reformátoraink a kálvinizmus 5 pontját, aminek éppen ez az 5. pontja, úgy hívnak, hogy a szentek álhatatossága. De talán sokkal jobb lenne úgy nevezni, hogy Isten álhatatossága a szentek felé, hogy bizonyos az, hogy aki egyszer Krisztus kezébe tette az életét, az mindig Krisztus kezében lesz, bármilyen helyzet is jön. Mert sokszor támadja a sátán a hívőket is az üdvbizonyosság területén. Csak akkor érhet el azonban célt, ha nem Krisztusra, hanem a saját cselekedeteinkre nézünk. Ezért kell, kedves testvéreim, minden nap felvérteződnünk a lelki fegyverzettel. Erről ír Pál apostol az Efézusi Levél 6. részében, ott különböző fegyverekhez hasonlítja, fizikális testi fegyverekhez, ami lelki fegyvereinket. Oda volt láncolva annak idején a fogságának ezen szakaszában Pál apostol egy római pretoriánus katonához, akinek a teljes vértezetét látva merítette az ihletet és az ötletet Isten szent lelke által, hogy ennek a római katonának a fegyverzetéhez hasonlítsa a hívő ember lelki fegyverzetét. És azt mondja Pál apostol ebben az Efézusi Levél 6. részében, hogy az üdvbizonyosság az, hogy én bízom Istenben, hogy ő tartja meg az üdvösségemet, és nem én, az olyan, mint egy sisak. És azt gondolom, hogy nem kell különösebben magyaráznom, hogy ez mennyire létfontosságú védelem, fegyver a katonának. Végtagok nélkül még lehet élni. Belső szervek roncsolódásával együtt még lehet élni, de fej nélkül nem nagyon. És nem véletlenül hasonlítja Pál apostol a lelki fegyverzetek közül az üdvbizonyosságot a sisakhoz, mert ez létfontosságú szervünket, a fejünket védi. Enélkül a sátán bármikor elbuktathat, kísértésbe ejthet, kétségbe és csüggedésbe taszíthat, hogyha az embernek nincs üdvbizonyossága. És még egyszer mondom, ez nem valami hamis önszuggesziót jelent, nem egy hívő gőgöt jelent, hogy hát már pedig én tudom, hogy én üdvözülök, mert én olyan profi keresztjén vagyok, hanem azt a bizonyosságot jelenti, hogy tudom, kinek hittem, tudom, hogy az én megváltóm él, tudom, hogy akinek én hittem, a nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra, ahogy Pál apostol mondja. Ez egy szent bizonyosság, egy szent tudat, hogy az én üdvösségem Jézus Krisztus kezében van. És milyen jó, hogy nem az én kezemben van. Az első adandó alkalommal elveszíteném. De mivel Isten kezében van az életem, ha az ő kezébe tettem le, akkor bizonyos lehetek abban, hogy onnan senki nem veheti ki, nem ragadhatja ki az életemet. Azt látjuk tehát, hogy a sátán éppen ezt az üdvbizonyosságot szeretné támadni, hogy elveszítsük a fejünket, hogy elcsüggedjünk, hogy elbizonytalanodjunk, elbizonytalanodjunk abban, hogy Isten valóban szeret bennünket. Ez ellen hatásos fegyver, a sátánnak az ilyen támadásai ellen hatásos fegyver, a felolvasott Róma 8:38-39. Mert tudjuk azt, hogy a sátán nem nyugszik bele a mi elvesztésünkbe. Nem nyugszik bele abba, hogy visszakerülünk megtérésünk alkalmával a mi jogos tulajdonosunknak, Jézus Krisztusnak a kezébe. Azt kell látnunk, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy visszahódítson magának bennünket, vagy legalábbis, hogy megkeserítse a hívő életünk hátralevő napjait. Azonban erre azért lesz mindig is képtelen, mert az életünk nem a mi kezünkben, hanem Isten kezében van. Akitől pedig el akar szakítani minket, az mindennél és mindenkinél hatalmasabb, királyok királya és uraknak ura. Fontos, hogy mindaz, amit itt Pál leír a mi megerősítésünkre, azt mondja magáról, hogy meg vagyok győződve. Fontos, hogy ez a mi meggyőződésünk is legyen, ne csak Pál apostol meggyőződése, hogy senki nem szakíthat el minket Istentől. És ezért lehet és kell is imádkozni, hogy Uram, én a tiéd szeretnék lenni, vagy Uram, én tudom, hogy a tiéd vagyok, de amikor leveszem rólad a tekintetem, amikor magamra nézek, vagy a körülményeimre, vagy a bűneimre, akkor elcsüggedek. Segíts és adj nekem bizonyosságot, jelensd ki magad nekem. És amikor olvassuk az igét, akkor megtapasztalhatjuk, hogy újra és újra megerősít bennünket Isten abban, hogy mi hozzá tartozunk, és tőle nem szakíthat el senki. Törekedjünk mi is arra, hogy jobban megismerjük az Urat, hogy jobban megismerjük az Úr Jézust, és kérjük tőle az üdvbizonyosságunk megerősítését. Erre nézve ír bíztatást Pál apostol egy másik levelében, a 2 Korintus 10:3-5-ben, mert noha testben élünk, de nem test szerint harcolunk. Mert a mi harcunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ez a mi részünk, kedves testvéreim, amit nekünk kell megtennünk a hitünk harcaiban, hogy lerontsunk minden okoskodást, akár a szívünkben épül az fel, akár a környezetünkben, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtsünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És azt gondolom, hogy a mai világban talán ez az egyik legnehezebb, amikor minden arra tart igényt, hogy figyeljünk rá, hogy azzal foglalkozzunk, és szana szerte rahangálnak a gondolataink napközben is, meg amikor lefekszünk este az ágyunkban is, lehet, hogy órákig azért nem tudunk elaludni, mert ide-oda cikáznak a gondolataink, a teendők, a feladatok, a sérelmek, a találkozások. Fogjul kell ejteni a gondolatokat. Nem szabad, hogy elvigyenek bennünket Istentől. És tudatosan arra kell kényszeríteni a gondolatainkat is, hogy Jézus közelében legyenek, hogy őt jobban megismerjék, hogy ezáltal őt jobban szerethessék, és jobban engedelmeskedhessünk neki. Felsorol itt Pál apostol néhány párhuzamot vagy ellentétet, amik próbálnak bennünket elszakítani Istentől. Azt mondja, hogy sem halál, sem élet nem szakíthat el. Az életünkben lévő bármilyen nyomorúság, bármilyen próba, maga a halál sem szakíthat el Istentől. Éppen ezért a hívő embernek nem kell félnie a haláltól. A hívő embernek a legnagyobb ellensége nem a halál, hanem a bűn. mert a bűn választ el bennünket Istentől, de a halál, az a, hogy szoktuk mondani, a hívő ember életének a végén nem egy pont, hanem egy kettős pont, ami az Istennel való sokkal szorosabb közösség megélésére segíti el az embert. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember nem fél a nyomorúságtól, vagy a testi-lelki szenvedéstől, nem erről van szó, sőt azt sem mondja nekünk sehol sem az ige, hogy a hívő embert nem érik problémák vagy nyomorúságok, viszont ígér az Isten végső győzelmet mindezek felett. És nekünk attól a meghalástól nem kell félni, amiről Pál apostol azt mondja, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, mert tudom, hogy egy sokkal jobb helyre visz az én mennyei atyám. És azt mondja Pál abban a levélben, hogy ti értetek élek még, mert nekem már sokkal jobb lenne Jézusnál, bűn nélkül, szenvedés nélkül, de azért vagyok még itt, mert nektek szükségetek van rám, hogy az Isten evangéliumát elmondjam. Sem angyalok, sem fejedelemségek, semmilyen evilági hatalmasság, akik talán hatalmaskodnak rajtunk, sem mennyei hatalmasságok nem ragadhatnak el bennünket az Isten szeretetétől. Sem jelenvalók, sem eljövendők. Mit akar ezzel kifejezni az apostol? Az idő. Bármennyi idő teljen el az életünkből, bármennyi ideig kelljen átmenni egy szenvedésen, egy nyomorúságon, az sem szakíthat el az élő Istentől. Azt mondja, sem magasság, sem mélység. Nem csak az idő múlása nem szakíthat el, hanem a tér sem szakíthat el Istentől. Bárhol vagyunk ezen a világon, Isten mindig csak egy imádsági távolságra van tőlünk. És olyan jó megtapasztalni, hogy Istent nem csak egy helyen lehet imádni, nem csak egy helyen lehet megszólítani, nem csak egy helyen érezhetjük a vele való közösséget. Kiemelt helye és alkalma ennek a templom és az Isten tisztelet. De lehet otthon is imádkozni, lehet az iskolában is imádkozni, nem kell feltétlenül becsukni a szemünket és letérdelni, vagy ha útközben vagyunk valahol, és eszünkbe jut valaki, egy szerettünk, akkor mondhatunk érte egy fohászt, és nem kell ahhoz különböző szent helyekre zarándokolni, mint én is, amikor jártam Jeruzsálemben, a Siratófalnál láttam, hogy sokan azt hitték, hogy csak ott hallgattatnak meg az imádságok. És kis cefékre felírták, és bedugdosták a kövek repedései közé, mert azt gondolták, hogy hát a Siratófalnál ott aztán Isten biztos jobban meghallgat. De olyan jó, hogy nem kell ilyen helyekre mennünk, mert Isten megszólítható, bárhol vagyunk, bármilyen állapotban, bármilyen fizikális vagy lelki állapotban, bármilyen távol vagyunk otthonról vagy a szeretteinktől, Isten mindig csak egy imádsági távolságra van tőlünk. És végül Pál apostol lezárja, semmilyen teremtmény nem szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban van. Ezzel kizár minden lehetőséget, ami vagy aki Istenen kívül van. Senki nem szakíthat el, és semmi nem szakíthat el, ha egyszer Krisztus kezébe letettem az életemet. Még a sátán sem, mert ő is csak egy teremtmény. Sőt, még én magam sem szakíthatom el magam az Isten szeretetétől, mert én is csak egy teremtmény vagyok. Ha Isten kezébe egyszer letettem az életemet, akkor onnan soha senki és semmi nem szakíthat el. De figyelmeztet bennünket az Úr Jézus, hogy ha átmentünk a szoros kapun, ha meghoztuk a döntést, hogy Jézussal járjuk az életünket, annak az a bizonyítéka, hogy ma a keskeny úton járok, azaz Jézust követem. Senki ne csapja be magát azzal, hogy ó, én elmondtam az életemben egyszer x évesen, vagy egy táborban, vagy valamikor egy imádságot, és onnan én Jézusé vagyok. Nem az imádság hitelességében kételkedünk, de meg kell nézni, hogy mi van másnap, meg mi van harmadnap, meg mi van egy év múlva. Mert az Úr Jézus azt is mondja, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg a fát. És hogyha neked valóban új életed van Krisztusban, akkor olyan gyümölcsöket fogsz teremni, mint ahogy az almafa is almát terem, mert nem tud mást. És éppen ezért nagyon fontos, hogyha valaha is átmentél a szoros kapun, akkor annak az a bizonyítéka, hogy ma a keskeny úton jársz, meg holnap után. Az, hogyha te valaha is döntöttél Jézus mellett, és letetted az ő kezébe a te életedet, annak az a bizonyítéka, hogy most is vele jársz. Olyan nincs, hogy én megtértem, hogy én átadtam az életemet Jézusnak, de sodródok a világgal, meg megyek a széles úton, akkor én még soha nem tapasztaltam meg az ő szeretetét, akkor soha nem mentem át a keskeny kapun. Ha sodródok az árral, az azt jelenti, hogy nem élek. Mert milyen halak sodródnak az árral? A döglött halak. Az élő halak tudnak szemben úszni az árral. És annak a bizonyítéka, hogy te élsz, kedves testvérem, hogy van lelki életed, hogy újjászül téged az Isten szent lelke, annak az a bizonyítéka, hogy szembe tudsz úszni az árral. Erre figyelmeztet bennünket az ige, de meg is erősít egyben, hogyha egyszer Krisztus kezébe tettük az életünket, és ezt komolyan, következetesen, komolyan vesszük életünk minden napján, akkor onnan senki sem szakaszthat ki bennünket. És azzal zárja, senki és semmi nem szakaszthat el bennünket attól a szeretettől, amely Krisztusban van irántunk az Atya részéről. Isten szeretete csak Krisztus golgotai halálában érhető tetten. És ez lenne az utolsó gondolat, amit szeretnék mindnyájunknak a szívére helyezni, hogy Isten ember szeretete az egyedül Jézus golgotai kereszthalálában érhető tetten. Semmi más oka nincsen, hogy Isten szeret bennünket. Nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, mert aranyosak vagyunk, mert szépek vagyunk, mert kedvesek vagyunk, vagy mert megérdemeljük. Mert ha Isten azt tenné velünk, amit megérdemlünk, akkor elkárhoznánk. Egyedül Jézus Krisztus golgotai kereszthalálának érdeméért szeret minket az Isten, de ezért nagyon szeret. Mert azt mondja Pál néhány verssel korábban, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Az élő Isten Krisztust adta értünk, hogy visszahódítson bennünket magának, és Krisztussal együtt minden szükségünket kész betölteni, de csak Krisztussal együtt. Nem lehet válogatni Krisztus áldásaiból, hogy ez az áldás kell, de az ő királyi uralma nem kell. Ez az áldás kell, de az, hogy ő beleszóljon abba, hogy hova menjek tovább tanulni, vagy hol dolgozzak, vagy kivel barátkozzak, vagy mivel töltsem a szabadidőmet, az nem kell. Ez egy egységcsomag. Jézussal együtt jár nekünk minden áldás a mennyei atyától. Isten szeretete Jézus Krisztusban érhető tetten. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Amen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és köszönjük neked, hogy te véresen komolyan veszed a mi szeretetünket, és te véresen komolyan vetted ott a Golgotán, hogy a te egyszülött fiadat feláldoztad azért, hogy kifejezd az irántunk való szeretetedet, hogy ez nem valami humanista, álszent, ömlengő szeretet, hanem nagyon is komoly, nagyon is valóságos és nagyon is véres szeretet. De köszönjük, hogy ez a szeretet képes és kész elmosni minden bűnünket. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te ott hagytad a menny dicsőségét azért, hogy nekünk nyomorult bűnös embereknek bűnbocsánatot, örök életet és megváltást szerez. Ebbe a bűnös mocsár világba eljöttél azért, hogy egyen-egyenként kiragadj bennünket innen. Add, hogy végre belássuk, hogy nélküled semmit nem tehetünk, hogy nem lehet igazi, teljes és boldog életünk itt a földön, és pláne nem lehet örök életünk a mennyben. Add, hogy végre felhagyjunk a kapálózással, a saját erünkből való boldogságra való törekvéssel. Hadd tudjuk engedni, hogy te kiragadj bennünket, hogy te megments bennünket, hogy végre a lelki kősziklára állíts bennünket. Feléd nyújtjuk a mi kezünket, mennyei atyánk, a mi hitünknek a kezeit, és szeretnénk megragadni a te segítségedet, az Úr Jézus Krisztust. Szeretnénk, mennyei atyánk, hogyha újjászülnél bennünket a te lelked által, ha adnál nekünk bűnlátást, őszinte bűnbánatot, és megadnád, hogy ne csak meglássuk és megvalljuk, hanem el is hagyjuk a bűneinket, és szeretnénk az életünk urává és királyává az Úr Jézus tenni, hogy az ő tökéletes terve az életünkre nézve megvalósulhasson. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a bizonyosságot, a biztos tudatot afelől, hogyha egyszer a te kezedbe tettük le az életünket, akkor onnan senki és semmi ki nem ragadhat bennünket. Erősítsd így a mi hitünket, a mi üdvbizonyosságunkat, és add, hogy ezzel a hittel és ezzel az erővel tudjuk megharcolni a hitnek szép harcát. Adj nekünk győzelmet. És kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te áldj meg bennünket a hétköznapokban, a munkáinkban, a feladatainkban, a tanulásunkban, a családunk, barátaink körében. Imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, betegekért, hogy te adj nekik gyógyulást, a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást. És imádkozunk azért, mennyei atyánk, hogy a templomból kilépve folytatódhasson az Isten tiszteletünk, hogy az, amit itt megértettünk, megtanultunk, azt tudjuk megvalósítani a hétköznapokban is, hogy a szavaink, a tetteink, az egész életünk téged dicsőíthessen. És imádkozunk egyházunk és nemzetünk ébredéséért, megújulásáért, a te szent lelkedet áraszt ki ránk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki, ki nem ragadja őket az én kezemből. Amen.